A Zsoltárok könyvéből olvasom az igét, Zsoltárok könyvéből, a 25. Zsoltárból, Dávid Zsoltárából, a 15. versnek az első részét, amely így hangzik, és fönnállva hallgassuk meg. Tehát a Zsoltárok könyvének a 25. Zsoltárból a 15. vers első része így hangzik. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. Eddig olvasom az igét. Böjt harmadik vasárnapján ez a nagyon rövid kis gondolat, ami az útmutatónkban elénk áll, persze ezen kívül több igét is elénk állít az útmutató, amit érdemes elolvasni, de ezen a délelőttön, vagy mondhatjuk, hogy a böjt harmadik vasárnapján minden évben ezt a gondolatot tárja elénk az útmutatónk, azt, hogy szemeink állandóan az Úrra néznek. Dávid ezt a bizonyságot teszi, akkor, amikor hátrahagyja ezt a Zsoltárát, és azért adja ezt az útmutatást, és ezért állítja elénk ezt a bizonyságot, mert fontosnak látja azt, hogy mi is hasonlóképpen az Úrra nézzünk az életünk minden pillanatában. Vagyis, hogy tőle várjuk a vezetést. Olyan sokszor félreérte az ember az Istennel való kapcsolatát, mert sokféleképpen lehet Istenre nézni. Lehet úgy Istenre nézni, ahogy sokszor a gyerek néz a szülőre, amikor azt várja tőle, hogy valamit kapjon. Amikor néz, és újra és újra elmondja azt, hogy mire van neki szüksége, és tulajdonképpen ez is azt jelenti, hogy ő is állandóan az Úrra néz. Isten nem azt mondja, hogy nekünk nem kell tőle kérni. Sőt, az előbb felolvasott János evangéliumában még azt is elénk állítja az Úr Jézus, hogy bármit kértek, majd megcselekszi azt. Igen, jó és lehetséges az, hogy a Úrra nézzünk azzal a tekintettel is, hogy tőle várjuk az életünk kérdéseire a megoldást. Tőle várjuk akár a mindennapi kenyeret, akár az egyéb más szükséges dolgokat, vagy a fedélt, vagy a mindennapok terheiben a segítséget. De amikor Dávid elénk állítja ezt a gondolatot, akkor talán elsősorban arról beszél, hogy Istentől várjuk a vezetést az életünkben. Tehát szemem állandóan az Úrra néz, hogy meglássam azt, hogy ő neki milyen terve van az életünkkel. Kicsit vissza szeretnék újra kanyarodni, ahogy általában szoktam az imaórához, hisz hasonló téma állt előttünk ott is, amikor Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvastam föl néhány verset, amiben az apostol az ifjú Timóteus két nagyon fontos dologra figyelmezteti, amikor azt mondja itt a 2. Timóteus 2-ben, hogy kerüld és kövesd. És arról beszéltem, hogy milyen fontos látnunk azt, amit Isten igéje elénk állít. Amikor az Úrra nézünk, amikor az ő vezetését kérjük, akkor az apostol is azt mondja az ifjú Timóteusnak, hogy vannak dolgok, amiket kerülnöd kell, és vannak dolgok, amiket követned kell. Vannak az élet országútján, mondhatjuk így, vannak olyan táblák, amelyek figyelmeztetnek a veszélyre, olyan táblák, amelyek sokszor megállásra késztetnek, még akkor is, hogyha sokszor ez bennünket zavar, vagy bosszúságot okoz. Máskor pedig Isten elénk állít olyan táblákat, amelyek segítenek abban, hogy kiigazodjunk. És lehet, hogy időnként zavarnak azok a táblák, amelyek tiltanak, vagy amelyek korlátoznak bennünket, máskor pedig zavarnak bennünket azok a nem létező táblák, amelyek segíthetnének bennünket abban, hogy megérkezzünk a célba. És azok is bosszantóak. De az Úr elénk állít ilyen táblákat. És Pál ezekről beszél ott Timóteusnak, hogy mi az, amiket követned kell, mi az, amiket el kell hagynod, vagy amit ki kell kerülnöd, amelyik úton nem kell járnod. Igen, ilyen táblákkal van tele az Isten igéje, ilyen módon mutatja meg nekünk az ő vezetését, és a Timóteushoz írt levélben is azt olvassuk, hogy Istennek az a célja, hogy ezt az utat ne egyedül, hanem közösen tudjuk végigjárni, és tudjuk elérni azt a célt, amire Isten bennünket elkészített. És ezen a délelőttön is egy ilyen dologról szeretnék beszélni, amit az Úr Jézus hagyott hátra. Azt mondja itt ebben az előbb felolvasott igeszakaszban az imádságunk előtt, hogy ti az én barátaim vagytok. Vagyis az Úr Jézus egy olyan dolgot állít elénk, amely segítségünkre lehet abban, hogy hogyan is járjuk végig ezt az utat. Hogy hogyan is érkezzünk meg abba a célba, amit Isten elkészített számunkra is. És ezt láthatjuk, amikor Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Mondhatjuk azt, hogy Isten egy baráti kört szeretne kialakítani. A barátságot szeretné Isten ezen a területen elénk állítani. Igen, megkérdőjelezhetjük azt, hogy van-e szükségünk egyáltalán barátokra? Van-e szükségünk nekünk olyan emberekre, akik így állnak mellettünk? Igen, talán az emberek azt mondják, hogy ó, hát van annyi bajunk, van annyi gondunk, hogy mit foglalkozunk mi másokkal, és a másoknak is vannak gondjai, amelyel olyan nehezen tudnak megbirkózni, és egyébként is olvassuk az igében, hogy mindenki a saját maga terhét hordozza. Van egyáltalán létjogosultsága az ilyen emberi kapcsolatoknak, a barátságnak? Vagy talán ezen is túlmentünk már, és mindenki a maga útját járja úgy, ahogy tudja, ahogy majd sikerül az életében. De hogyha megnézzük a mai társadalmat, megnézzük ezt a világot, akkor azt látjuk, hogy mennyi magányos, mennyi összetört emberi élet állhat előttünk, amikor társtalanok, magányosak az emberek. És akkor föltehetjük a kérdést, hogy mi vajon melyik embercsoport közé tartozunk? Hogy mi is érezzük időnként a magányt, a társtalanságot? Igen, érezzük azt, hogy olyan jó lenne, ha most valaki mellettünk állna, de nincs, aki oda jönne mellénk, aki nincs, aki segítségül lehetne adni gondjaink között. És akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy ti rám barátként számíthattok, hisz azt mondja, hogy ti mostantól az én barátaim vagytok. Jézus azt mondja, hogy barátként számíthattok rám, és én barátként számíthatok rátok. Akkor fölmerülhet bennünk az a gondolat, hogy vajon vannak-e körülöttünk olyan emberek, és most el lehet gondolkodni ezen, végigvenni, számot vetni, akire azt tudom mondani, hogy ő az én barátom. És azon is számot vethetünk, és azon is elkezdhetünk gondolkodni, hogy vajon hányan mondhatják el a környezetemben azt, hogy én az ő barátja vagyok. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy nekem vannak vágyaim, hogy legyenek barátaim, legyenek olyanok, akik mellettem állnak, mert amikor Jézus azt mondja, hogy mi barátokká váltunk a tanítványoknak, akkor ezt mindenképpen láthatjuk, hogy ez egy kétirányú dolog. Nem azt jelenti, hogy legyenek barátaim, akik mindig mellettem álljanak, de amikor nekik gondjaik vannak, akkor köszönöm szépen, de hát idáig nem jut a mi barátságunk, hanem egyáltalán lehetséges-e az is, hogy van a mi életünkben, hogy én számíthatok emberekre, és kikre számíthatok, és kik azok, akik számíthatnak rám. Mert egy ilyen úton szeretne bennünket vezetni Isten. Azt olvassuk az Ószövetségben, a példabeszédek könyvében, hogy sok jó és sok jóindulatú ember van körülöttünk. De azt kérdezi a példabeszédek könyvének a szerzője, hogy sok ember van, aki jó hozzám, de vajon hű embert, igazi barátot, az kicsoda találhat? Igen, vannak az ember életében olyan emberek, akik talán egy kicsit közelebb állnak. Akik időnként mellettünk vannak, és valamilyen módon van velük kapcsolatunk. De vajon mennyire igaz ez az én életemre, a környezetemre, hogy igazi hűséges barátot az kicsoda találhat? Pedig azt gondolom, hogy ma egyre inkább szükségünk van arra, hogy ilyen emberek legyenek körülöttünk. És ilyen embereknek a társa lehessek én is. Mert annyi magányos, megfáradt ember van körülöttünk, és ez nem csak a korunk problémája. Azt gondoljuk, hogy egy olyan világban élünk, ami személytelenné vált, amikor az emberek csak a saját útjukon járnak, felgyorsult világban, nincs időnk semmire, nincs időnk meglátogatni a másikat, nincsen időnk arra sem, hogy sokszor a szeretteinkkel beszélgessünk, rohanunk, szaladunk, minden elfoglal bennünket. Igen, lehet, hogy mondhatjuk, hogy a modern társadalomnak, korunknak a nagy betegsége ez, de higgyük el, testvérek, hogy nagyon félreértettük, és rosszul látjuk, ha azt gondoljuk, hogy ez egy kornak a tünete. Ez nem kortünet általában, hanem ilyen az ember. Miért nincsen az életünkben ez a fajta barátság? És miért mondja az Úr Jézus már akkor a tanítványoknak, hogy én szeretném, hogyha ez a ti életetekben megmaradna, és ez meg lenne, hogy ti az én barátaim vagytok, én a te barátod vagyok, te az én barátom, és ti egymás barátai vagytok. Miért kellett ez különösképpen az Úr Jézusnak a búcsú beszédében kihangsúlyozni? Hogy ezt az új fajta, vagy talán mondhatjuk, hogy régi új közösséget megvalósítsuk. Mert ez már régen eltűnt. Ez már Jézus korában is hiánycikk volt, mondhatjuk azt, és hiánycikk volt régebben, hisz amikor ugye az előbb felolvasott példabeszédek könyvéből, vagy az előbb említett példabeszédek könyvéből való igét olvassuk, amikor a Salamon mondja azt, hogy hűséges embert kicsoda találat, akkor ugyanarra a problémára hívja fel a figyelmet, mint amit ma mi is megtapasztalunk. Mert Isten nem így teremtette az embert. Ott a teremtés történetében olvassuk azt, amikor Isten megteremtette Ádámot, ugye az embert, és azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül. Igen, Isten az embert a saját képére teremtette. Az ő hasonlatosságára. És nagyon érdekes és nagyon messze menő következtetéseket is lehetne levonni ebből a gondolatból. Mondhatnánk azt, hogy Isten az embert a saját képére teremtette, vagyis közösségre. És mondhatjuk azt is, hogy Isten bennünket, emberet azért teremtett, hogy közössége legyen velünk. Tehát, hogy barát lehessünk. És az Úr Jézus, amikor azt mondta, ő, aki Isten volt maga, hogy ti az én barátaim vagytok, és titeket barátaimnak gondollak és tekintelek, ebben megmutatja azt, hogy Isten szeretne velünk közösségben lenni, mert szükségünk van egymásra. Igen, Istennek is szüksége van ránk. Azért, hogy az ő szeretetét megmutatja. Sa nekünk. És nekünk is szükségünk van Istenre. És azt mondja az ige, amikor megteremtette az embert, hogy nem jó az embernek egyedül, és majd teremtek neki társat, hozzáillőt. Amikor Isten megteremtette az asszonyt, Évát, akkor az ember azt mondta, hogy ez már testemből való test, csontomból való csont. Mint hogyha azt mondta volna, hogy ő az, aki kiegészít engem. Ő az, akiben teljessé lettem, és most szeretnék ettől a gondolattól egy kicsit elrugaszkodni, vagy eltérni, mert még mindig azt gondoljuk, hogy itt a férfi és az asszony a házastársaknak a kapcsolatáról beszél, csak az ige, de egy többről szól, hisz maga az Ádám szó nem férfit jelent, hanem embert. És az ember és az ember közötti kapcsolatot akarja elénk állítani, és talán mondhatnánk azt, hogy az az ember, akinek nincs férje vagy feleség, akkor ezt nem is élheti meg ezt az egységet, de mert Isten az emberek között, és Isten és az ember között szeretné ezt a kapcsolatot kialakítani. És amikor aztán később a Ószövetségben olvasunk arról, hogy a férfi és a nő a két embernek a kapcsolatáról, hogyha milyen jó, hogyha együtt van, és az egyik, ha elesik, felemeli a másik, milyen rossz az egyedülvalóknak, ott sem csupán arról beszél, hogy a házastársak milyen kapcsolatban vannak, hanem ott is az emberi kapcsolatról beszél. És ott is azt mondja, hogy milyen jó, amikor ketten vannak együtt, amikor barátok vannak. És tovább megy, és azt mondja, hogy mert a hármas kötél nehezen szakad el. Igen, lehet emberi kapcsolat az ember életében, de azt mondja ott is a Szentírás, hogy az igazi közösség az, amiről az Úr Jézus is beszél, hogy mi barátok vagyunk. Hogy Isten a mi barátunk, az Úr Jézus a mi barátunk, és mi is az ő barátja, és egymás barátai lehetünk. Ez az a paradicsomi állapot, amit átélt és megtapasztalt annak idején az első emberpár. Amit átélhetett ott a kertben, ahol ez a hármas kötél, az milyen uralkodóvá vált, és amely betöltötte az emberek életét. És mi történt akkor? Akkor, amikor a bukás megtörtént, amikor az ember idegenedik Istentől, amikor áthágja azokat a szabályokat, amiket Isten neki világosan megmutatott. Milyen jó látni azt, hogy itt nem csak az történt, hogy Istentől idegenült az ember, hanem azt is láthatjuk, hogy amikor elidegenedett Istentől, akkor ez a két ember, mondhatjuk, elidegenedett egymástól is. Hogy az a harmónia, amiben éltek Istennel, ez milyen módon szűnt meg, és az a harmónia, amiben élt együtt az első emberpár, milyen módon szűnt meg, milyen sebezhetővé vált, amikor ez a hármas kötél szétbomlott. És akkor mit látunk? Hogy jön az egymásra mutogatás, jön a felelősség áthárítása. Milyen szomorú látni ezt, amikor megbomlik az embernek az Istennel való közössége. Amikor már nem barátom az Isten. És amikor nem akarok Istennek a barátja lenni. Már ott látszik az első emberpárnál, amikor elbújik az ember a barátjától nem bújik el. Az ember a barátját várja. Az ember a barátját örömmel átöleli. De ott nem ez történt. Előtte ez volt, amikor lement Isten és járt a kertbe, és beszélt az emberrel. Én úgy gondolom, hogy az első ember vártam, ugye, amikor eljött annak az ideje, hogy Isten leszokott jönni a kertbe. Alig várta, hogy eljöjjön az az idő, hogy együtt legyenek a kertbe és beszélgessenek. És amikor minden megváltozott, akkor már nem várta. és akkor azt látjuk, hogy az ember életében is megtörtént ez a rombolás, és megtörtént az embereknek az egymástól való elidegenedése is. Milyen volt utána az ember élete? Úgy, ahogy igazán arról se ír a Szentírás, hogy hogyan élt az első emberpár ott a kertben. Sőt, arról sem írt, hogy mennyi időt töltött ott abban a tökéletes állapotban. Nagyon jó lenne, ha láthatnánk azt, hogy például mivel foglalkozott Ádám és Éva ott a kertben. Milyenek voltak a hétköznapjai, nem ír arról semmit. Sőt, azt olvassuk az igében, hogy a bűneset után sem ír semmit a Szentírás arról, hogy milyen lett az ő kapcsolatuk, amikor kikerültek a kertből. És nem ír a Szentírás semmit se Ádámról, se Éváról. Nem ír le veszekedéseket, nem ír le kibéküléseket, semmit nem ír. Hát akkor honnan tudjuk azt, hogy változott az életük? Valamiből látható. És pedig az, hogy mi lett a gyümölcse az életüknek. És nem kell sok idő, felnőnek a gyermekei, és jön a gyümölcs. Káin megöli Ábelt. Nagyon nyilvánvaló. Emlékezzünk csak, Jézus azt mondja, hogy gyümölcseiről ismeri meg a fát. És ilyen lett a gyümölcs. Nemrég beszéltünk itt az egyik vasárnap arról, hogy Izsák hogyan veszi el Rebekát, és ugye emlékezzünk csak, milyen szép a történet, ahogy elmegy az idős szolga, és elhozza Izsáknak az ő feleségét, Rebekát. Isten áldása van ezen az egész életen, ahogy találkoznak, ahogy beviszi ugye Izsák az ő feleségét, Rebekát az anyai házba, mondhatjuk, és egyből mondhatjuk, hogy egymásba szeretnek. Tehát egy nagyon szép történet, és mégis azt látjuk, hogy ez is hogy tudott elromlani. És azt látjuk, hogy milyen tragédiába fordult az ő életük is, amikor nem figyeltek Isten szavára, és nem akartak az ő akarata szerint járni. És mi történt? Ugye látjuk Ézsaié és Jákobnak a történetét, látjuk azt, hogy hogyan történt meg az, hogy az anya szerette az egyiket, az apa szerette a másikat, és olyan egyszerű oknál fogva, hogy az neki kedves ételt főzött, és hogyan alakult ki a feszültség a testvérek között, és hogyan alakult ki a férj és a feleség közötti feszültség. Tehát látjuk azt, hogy valami hiányzott az életünkből. A harmadik kötél, az Isten jelenléte. És vége volt mindennek. Amikor eltűnik az életünkből Isten, amikor nem kezdünk neki őrá hallgatni, és amikor nem őrá figyelünk, abból mindig nyomorúság lesz. És nem csak a mi életünkben, hanem azoknak az életében is, akik velünk élnek, a gyermekeink életében is. És ezt látjuk ott Ézsaié és Jákob történetében is. Amikor rendbe jött ez a kapcsolat a két testvér között, az akkor történik, amikor Jákob megtér, amikor Ézsau eljutott, hogy megbékélt Istennel, hisz ez is benne van, hisz ugye emlékezzünk csak, amikor szerette volna Jákob odaadni az ajándékát és kiengesztelni Ézsaut, akkor azt mondta, hogy nem kell ez nekem, öcsém, van nekem bőven. Isten kiengesztelt már engem ezzel. Tehát amikor rendbe jött az Istennel való kapcsolat, akkor minden megváltozott. Amikor megbékültek Istennel. Amikor újra bejön az ember és az ember közötti kapcsolatba Isten. Ézsaiás az 53-ban található, ugye az a nagyon jól ismert rész, amikor a megváltóról, a messiásról beszél a proféta, és azt mondja, hogy mindnyájan, mint jók, eltévejettünk, ki az ő útjára tértünk. Itt ebben benne van az, hogy mindenki a saját útjára tért. Nincs itt közös út. Nincs itt Isten jelenléte, aki vezet bennünket, hanem mindenki a maga útjára tért. És azt mondja aztán, így folytatja Ézsaiás, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Vagyis megbékéltet bennünket Istennel, és ez azt hozza el az életünkben, hogy megbékülünk a mi fene barátainkkal is. A megváltás, amit Jézus hozott nekünk, ugyanúgy szól az Isten és az ember kapcsolatáról, ugyanúgy, ahogy szól az ember és az ember kapcsolatáról, mert Isten mindent helyre tud hozni. És Istennek ez a határozott terve mindannyiunk életében, hogy helyreállítsa azokat a viszonyokat, amelyek megkeserítik az ember életét, és amely eltűnt az emberek életéből. És ezért van nagy jelentősége annak, amikor Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Igen, helyreállítani azt, amit az ember elrontott. Azt az emberi közösséget. Ahogy mondja az ige, hogy lesz egy akol és egy pásztor, vagy ahogy az előbb énekeltünk, egy az Úr, egy a hit, egy az út, egy a cél. Igen, ez az, amire Isten bennünket elhívott. És ezért mondja ott aztán, hogy amiképpen én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Hogy megtanuljunk egymásnak szolgálni. Hogy az Isten akaratát cselekedjük minden nap. Testvérek, miért fontos ez? Nem csak azért fontos, mert Isten így olyan társakat ad, akiben bízhatunk, akik segítségünkre lehetnek, hanem van ennek egy másik nagyon fontos üzenete. Azt mondja az Úr Jézus, az az én parancsolatom felétek, hogy egymást szeressétek, vagyis egymás barátai legyetek, mert arról ismeri meg a világ, hogy mi Istenhez tartozunk, hogy az ő barátai vagyunk, hogy egymást szeretitek. Olyan sokszor teszünk bizonyságot arról, hogy Isten bennünket megváltott. Keresztény emberek olyan sokszor beszélnek a megváltás művéről. És mégis azt látjuk, hogy ennek a bizonyságtételnek olyan kevés a hatása. Vajon miért? Nem jól mondjuk? Nem megfelelő a mi beszédünk? Nemrég valakikkel beszélgettünk, és ott beszéltünk arról, hogy mennyire külön nyelvet él a hívő társadalom. És hogy lehet, hogy ezt sokszor nem is értik a kívülállók, hogy miről beszélünk, milyen megváltásról, mi az, amiről mi egyáltalán beszélünk egy Isten tiszteleten, nem is értjük azt, hogy miről beszélnek a hívő emberek, és lehet, hogy ez így van. Hisz kegyelmet említünk, ami a mai közszóban nem igazán szokott előjönni, tehát a köznyelvben sok olyan szó nincs, és sok olyan fogalmat nem használunk, amit az Isten tiszteleteken a szószékről a hívő emberek, vagy azok, akik szoktak igét olvasni, azt értik. Sokan nem értik ezeket. Na de akkor hogyan lehetséges ez, ha nem értik a bizonyságtételeinket sem? Van egy dolog, amin keresztül mindenki ért. Mert az Istennel való kapcsolatunknak a rendezésének az a következménye, és az a bizonyítéka, hogy elkezdjük az emberekkel való kapcsolatunkat is rendbe hozni. Egy példa rá, és egy nagyon, mondhatjuk, hogy Bibliát olvasó embereknek egy nagyon iskolás példája az Zákeus története. Szentírás nem beszél arról, hogy hú, milyen jó, Zákeus megtért. Nem beszél erről. És Zákeus sem beszélt arról, hogy hogyan tértem meg. Nem mondott el senkinek semmit, nem szaladt ki az utcára, és mondta azt, hogy végre megtértem Istenhez. De mindenki látta. Mert csak annyit tett, hogy fölállt, és azt mondta, hogy ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok neki vissza. És azt a vagyont, amit ilyen nyerészkedéssel, nem tisztességes módon nyertem el, annak a felét szétosztom a szegényeknek. Kell beszélni arról Zákeusnak, hogy megtalált engem Isten? Nem. Látszik abban, ahogy az ő fele barátjával, mondhatjuk barátjaival kibékült. Csak ennyi kell. Mert ilyen változásnak kell történnie. És nem csak ebben látszik meg, hanem a mi testvéreink felé való kapcsolatunk is, a testvéreinkkel való kapcsolatban is meglátszik. Amikor végre támaszt nyújthatok azoknak, akikkel együtt járunk ezen az úton. Emlékezzünk Mózesre, akinek Isten Áronban és az ő testvérében adott társat, akikkel együtt hordozhatták azt a terhet, amit Isten rájuk mért. És ott volt Józsué és Káleb, akik szintén barátjai voltak, nem csak Istennek, hanem barátjai voltak Mózesnek is. Vagy gondoljunk a 4 ifjúra, akik nem csak Istennek voltak barátai, hanem egymásnak is. Akikkel együtt imádkozhattak, akikkel együtt járhatták meg, majdnem mondhatjuk, hogy a poklokat, amikor bekerültek oda a tüzes kemencébe, vagy hogy nem volt egyedül akkor sem Dániel, amikor az oroszlánok vermében volt, mert ott volt mellette a 3 barát, Sidrák, Misák és Abednégó, akit kért is Dániel, hogy imádkozzatok értünk, értem. Tehát, hogy milyen fontos dolog látni ezt, hogy a győzelmes életnek az az alapja, hogy Isten barátokat adott nekünk, akikért felelősséget vállalhatunk, és akik felelősséget vállalnak értünk. Pál apostol sem tudta volna végigjárni azt az utat, amit Isten neki elkészített, hogyha nincsenek mellette azok a barátok, azok a hűséges társak, akikkel együtt jártak az Isten útján, ha nincs ott Timóteus, ha nincs ott Titusz, mert egyedül nem vagyunk képesek elvégezni azt a munkát. Nem tudunk győzelmes életet élni. És Jézus pedig úgy ment el ebből a világból, úgy hagyta hátra az ő üzenetét a tanítványoknak, hogy ti az én barátaim vagytok. Ahogy én is a ti barátotok vagyok, és ahogy ti is egymás barátjai vagytok. Ez az az útmutatás, amit Isten elénk állított, amiben szeretne bennünket megerősíteni. Igen, olyan jó lenne, hogyha föltennénk magunkban azt a kérdést ma, hogy kik az én barátaim, és kinek vagyok én az én barátja. Hogy ott van-e Krisztus az életemben, aki helyre tud hozni olyan kapcsolatokat, amelyek elromlottak, mert törékenyek ezek a kapcsolatok. Minden emberi kapcsolat törékeny, de ez csak akkor fogja kiállni a nehézségeket, a próbákat, hogyha engedjük, hogy Isten ott legyen az életünkben. Egyénileg és közösségileg is. Az, ami elromlott ott az első emberpár életében, az nem jött helyre. Az Ószövetségben nem olvasunk ki erről. Voltak emberek, akiknek az életében ez valóban jelen volt. És ahogy olvastuk, Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel történetét. Vagy ahogy látjuk, bár az is eléggé törékeny volt, amit Mózes és a testvérei között láthatjuk. Jézus pedig azt mondja, hogy ilyen olyan közösséget kötök veletek, ami szintén törékeny. De hogyha bennem maradtok, Hogyha komolyan veszitek, hogy én a ti barátotok vagyok, és ti az én barátom, akkor minden akadályt le fogtok győzni. És ezért mondja azt, hogy bármit kértek az én nevemből, én nevemben az atyától, azt ő meg fogja cselekedni. Igen, ha közösen, a vele való közösségben, az egymással való közösségben, figyelve Isten szavára, igen, Isten meg fogja nekünk adni a győzelmet, és azt a boldog, áldott életet, amire mindannyian vágyunk. És amit valamilyen módon átélt az első ember pár is, nem tudjuk hogy, de azt látjuk, hogy átélt, és ezt mi is átélhetjük, mert Isten Jézus Krisztusban számunkra is lehetővé tette azt. Tehát ti az én barátaim vagytok. Egy olyan közösségre hívott el Isten bennünket, amelynek áldását mindannyian megtapasztalhatjuk az ő jelenlétében. Hát adja az Úr, hogy így legyünk mi Isten barátja, és legyünk a mi fele barátaink, testvéreinknek így a barátja, és egymás terhét hordozva tudjuk betölteni az isteni törvényt. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.